Kolisrael az izraeli rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5775. Nisan hó 19-e, a polgári naptár szerint 2015. április 7-e kedd van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából. Az iráni diktatúra nem engedélyezi, hogy atomkohóit kamerákkal szereljék fel. Az orosz külügyminiszter szerint az alakulóban levő megállapodás az iráni diktatúrával nem fogja kiváltani a nukleáris versenyt a Közel-Keleten. A tudósítások szerint a szíriai Jarmuk falut a Daesh iszlám terroristái megszállták, és több tucat ott élő palesztin arabot gyilkoltak meg. Híreink után Ádám Ráhel Pészak ünnepéről szóló összeállítását hallhatják, és most a részletes híreink. Az iráni diktatúra közölte, hogy nem engedélyezi, hogy atomkohóit kamerákkal szereljék fel, melyeken keresztül a nyugati nagyhatalmak nyomon követhetik, hogy mennyire tartja be az iráni rezsima megállapodás feltételeit. Az iráni diktatúra külügyminiszterének közlése szerint az amerikai-európai tárgyaló feleket tájékoztatta arról, hogy az iráni rezsim bármikor képes atombombát előállítani. Az iráni külügyminiszter még azt is mondta, hogy hamarosan bemutatja a világ előtt a megállapodás keret részleteit. Az iráni külügyminiszter szerint így akarja az amerikai hazudozásokat leleplezni a tervezettel kapcsolatban. Az irániakat bosszantja, hogy az Obama adminisztráció a médiában a szankciók fokozatos megszüntetéséről beszél. Az iráni diktatúra az amerikai féllel létrejött közös egyetértést másképpen értelmezi, mint az Obama kormányzat, legalábbis az hivatalosan. Obama elnök a legutolsó interjújában elismerte, hogy az irániak képesek lesznek rövid idő alatt atombombát előállítani a megállapodásban lefektetett 10-15 év lejártával. Az iráni diktatúra kezében hagyott centrifugák nem fognak leállni, sőt a megállapodás értelmében, ha alacsony szinten is, de folytathatják az uránium dúsítást az irániak. Hogy mennyire lehet effektíven ellenőrizni az iráni atomkohókat, az egy külön kérdés, azonban 10 év alatt kellő mennyiségű dúsított uránium lesz a kezükben egy atombomba előállítására. Az orosz külügyminiszter Szergej Lavrov szerint az készülőben levő alakuló iráni diktatúrával készülő megállapodás nem fogja kiváltani a nukleáris versenyt a Közel-Keleten. Alig pár napja, hogy a szaúdi királyság közölte válaszképp az amerikai-iráni megállapodás keretre, hogy Szaúd-Arábia is atomfegyver megszerzését tűzte ki célul. Egyiptom orosz segítséggel hivatalosan egy polgári célú atomkohó építését tervezi elindítani. A világ, mint emlékezetes, nem tudta megakadályozni az észak-koreai atombombát. Meglepődve állt a szír atomkohó és a nem konvencionális rakéták feltárása, illetve vannak elpusztításával szemben. Az iraki atomfegyver projekt is zavartalanul fejlődött egészen addig, míg az izraeli vadászgépek le nem rombolták azt. A szíriai Jarmuk falut megszállta a Daesh iszlám állam terroristái és az ott élő úgynevezett palesztin arabok tucatjait a tudósítások szerint lemészárolta. Az ENSZ emberjogi szervezete, a nemzetközi humanista szervezetek, mint az Amnesty International vagy a Human Rights Watch mély megrendelésük tolmácsolásán kívül egy lépést sem tettek. Az ENSZ emberjogi szervezete nem rendelte el egy vizsgáló bizottság felállítását, pedig a Marmara Terror Flotilla vagy a Cuk Eitan esetében villámgyorsan tudott működni és döntést hozni. Nincsenek dühött tüntetések a világon szerte a Jarmukban a Daesh-tól szenvedő lemészárolt palesztinok mellett, sem úgy látszik a palesztin arab szimpatizásokat, csak akkor érdeklik az arabok, ha Izraelt lehet vele mocskolni. Az izraeli arab képviselők is, ahogy az szokásos, hallgatnak mélyen, pedig palesztin testvéreiket ölik halomra a szomszédos Szíriában. Abu Mazent és a Hamas sem érdekli a jarmuki lakosok sorsa, inkább jó ürügy számukra, a kölcsönös pocskondiázásra, a lezáratlan politikai számlák törlesztésére. A Hamas azzal vádolja Mazent, hogy sorsára hagyta a jarmuki lakosokat. Mazenek szerint, ha a Hamas cinikusan kihasználja a lakosok nehéz sorsát, hogy politikai hasznot szerezzen vele. Mazenek emlékeztették a Hamas terrorszervezetet arra, hogy a gázai sávot őt tették tönkre, nekik volt köszönhető legalábbis a Cukétán háború rombolásai. A Jarmuk falu lakosának száma 2011-ben 144 ezer volt, az imáron 4 éve tartó szíriai belháború következtében 20 ezer emberre csökkent le a lakosság száma. Eddig tartottak híreink, és most Ádám Rahel Pészaki műsorá következik.
Szabadság ünnepe című fejezetben Naftali Krausz ősi forrásból a zsidó ünnepek című kötetében következőket olvashatjuk. Pészach, a zsidó húsvét, a kovásztalan kenyér ünnepe. A szabadság ünnepe elnevezést is kapta, mivel ezen az ünnepen az egyiptomi rabszolgaságból való kivonulásra emlékezünk. Egyben a három zarándok ünnep egyike is, Pészach, ami azt jelenti, hogy ilyenkor az Eretz Iszraelben, Izrael földjén élők apraja, nagyja elzarándokolt Jeruzsálembe, hogy ott a szentélyben ünnepeljen. Az ünnep fénypontja a szédereste, melynek rendjét, lefolyását a Haggadában találhatjuk. A pészachi Haggada így ír. Ez a sanyarúság, a szegénység kenyere, amit őseink ettek Egyiptom országában. Mindenki, aki éhes, jöjjön és egyen velünk, minden nélkülöző jöjjön és töltse velünk a Pészachot. Az idén még itt, jövőre Izrael országában. Az idén még rabok, jövőre mint szabad emberek. Ezzel az ősi nyilatkozattal kezdődik a Haggáda, a Talmud utáni idők egyik legősibb irodalmi műve. A széder est legelején közvetlenül azt követően, hogy a borral elmondtuk az áldást, felmutatjuk a széder tálon lévő maceszt, azaz a sanyarúság kenyerét, mely a rabszolgaság szimbólumaként jelenik meg. A szöveg egyébként nagy részt arameus, kisebb részben héber szavakból áll. A következő rész a Manistana, a legismertebb, amelyet mindig a legfiatalabb gyermek mond el az asztalnál. A Manistana szó szerinti fordítása miben különbözik? Nos, a gyerek, aki megfigyelte a hosszadalmas ünnepi előkészületeket, a különösen alapos nagy takarítást, a tálon lévő különféle édes és keserű ízű zöldségeket, gyümölcsöket, a különleges ülésmódot, azt kérdi, miben különbözik ez az éjszaka a többi éjszakától, vagyis miért különbözik? A Talmudból tudjuk, hogy a széderest nem egy eleme kifejezetten azért ittatódott a szertartásba, hogy felkeltse a gyerekek figyelmét, és a gyerekek kérdezzenek. Ez lehetővé teszi, hogy az apa, a családfő válaszgyanánt elmesélhesse az egyiptomi kivonulás csodás történetét, s ezzel eleget tegyen a beszéld el a fiadnak bibliai parancsnak.
חמץ ומצה, חמץ ומצה, הלילה הזה, הלילה הזה כולו מצה, הלילה הזה, הלילה הזה כולו מצה,
שבכל הלילות
szolgái voltunk a fáraónak Egyiptomban, és kivezetett bennünket az örökkévaló erős kézzel és kinyújtott karral, és ha nem vezette volna ki az örökkévaló őseinket Egyiptomból, akkor a mai napig mind mi, mind fiaink és unokáink a fáraó alattvalói lennénk Egyiptomban. Hát ez hogyan lehetséges, kérdik sokan. A fáraó már rég meghalt, és hol van az ókori Egyiptom? A magyarázat az, hogy a zsidó felfogásban az egyiptomi rabszolgaság magát az elnyomást jelképezi, az onnan való kivonulás pedig az egyetemes szabadságot. A Midrász szerint, amíg a 10 csapás be nem következett, egyetlen rabszolgának sem sikerült megszöknie Egyiptomból, a rabságból. Mindaddig az egész világ istenítette és félte a fáraót. Amint azonban megtörtént a csoda, és Jákob népe kiszabadult, a világ annak a kis szabadságszerető népnek adózott csodálatával, mely képes volt egy hatalmas birodalmat legyőzni, így kell értelmezni tehát a Haggada szavait. Ha már egyszer az isteni gondviselés jó voltából kiszabadultunk az egyiptomi rabszolgaságból, nem törvényszerű, hogy fogjai legyünk bármely zsarnokságnak, legalábbis ami a szellemieket illeti. Az egyiptomi precedens kötelez.
Végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 18-32, Tel Avivban és Haifán 16-29, Bersiván 16-36, és Éláton 22-38 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, önök a Kol Iszrael magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Verev Tov, Mirushalayim.